más témába kezdenék bele. És kérem a kérdünk, és ebben a blogban viszont ebben a blogban viszont egymás után hangzanának el a projekt beszámolók és a kérdés felvetések, és Zsoltnál pedig két dolog is kell lennem, mert hogy két bemutatandó anyag is van. Az egyik, amit ugye a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján is megtalálható, online használható, tehát ezért is fontos, hogy mindenki tudja használni, illetve, és ezt majd körbe is adom, ez a megjelent oktatási anyag, csak az a baj, hogy nem működik. Mert a karet, hogyha nem működne a... Tehát körbeadjuk ezt az oktatási anyagot, ami kifejezetten négy makói gyermeknek a sorsán keresztül dolgoz fel egy témát, és aztán mégiscsak úgy állapot, mert mind a kettőről Zsoltszon, és akkor Urbancsok Zsoltot hallgatassak a makói levéltárból, és akkor kérlek, hogy tehát egyrészt a projektről, és akkor utána pedig szintén kérdésfelvetésekkel foglalnának.
Rendben, köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát kétszeresen nehéz helyzetben vagyok. Ugye egyrészt azért, mert maga a téma, ugye a holokausz, az egy elég különleges téma, és azt próbálnám itt az előadásom során valamiképpen körbejárni, hogy hogyan lehet erről a különleges témáról eredményesen tanítani. Hiszen, ugye gondolom, ezt tapasztaltátok már mindannyian, a hagyományos eszközökkel és módszerekkel igazából ez nem működik. Másrészt azért vagyok nehéz helyzetben, mert én egy másfajta PPT-vel, egy másfajta előadással készültem. Itt hajnalban meglepett engem, hogy a saját projektemről is beszéljek. Én azért tettem ezt zárójelben, mert ez egy kifejezetten makói diákok számára makói túlélő zsidók élettörténeteit földolgozó kötet volt, és gondoltam, hogy inkább arról a projektről fogok beszélni, amit 2015-2016-ban a Magyar Nemzeti Levéltárban Fülöp Tamás, Erdész Ádám és Kujbus Németsei Éva közreműködésével a koncepciót dolgoztuk ki, és ez egy online anyag, átélhető történelem a címe, úgyhogy amennyire lesz majd időnk, akkor talán erről is szót fogok ejteni. Hát akkor a saját projektemről néhány dolgot, illetve arról, hogy miért is kell talán valamiféleképpen másfajta módszerekkel tanítani erről az időszakról, amit ugye holokausznak nevezünk. Erre egy példát szeretnék rögtön mutatni nektek, itt a vetítésnek a közepébe vágva. Egy nem a legfrissebb, de néhány éve még használatban lévő tankönyvből való a részlet. Régebben ugye tudjuk azt, hogy hát a holokauszt az egy tabunak számított, és igazából nem kapott túlságosan nagy jelentőséget. Aztán megjelentek a tankönyvekben, mint olvasmányok. És ugye a tanárokra volt bízva, hogy földolgozzák, vagy nem dolgozzák fel a témát. Most már külön leckébe, a törzsanyagba beépítve találkozhatunk ezzel a témával. Na most ez a Mozaik kiadónak a tankönyve, ami Magyarország megszállásáról és a holokausztról szól. Na most nagyon érdekes az a fajta beszédmód, az a fajta megközelítés, amit a szerző alkalmaz. Aláhúztam azt, hogy ugye az ország megszállása után az országot gyakorlatilag egy Hitler által kinevezett német főmegbízott irányította. Na most ebből egyértelműen, legalábbis számomra egyértelműen kiderül egy olyan mögöttes tartalom, hogy innentől kezdve mi magyarok föltesszük a kezünket, ez a német megbízott kormányozta az országot, tehát a felelősség kérdése már itt eléggé problémás. A zsidóságnak a kérdése, sorsa is gyakorlatilag nagyon érdekesen vetődik föl, mert Hortinak a sorsára, vagy Hortinak a életére fűzik föl gyakorlatilag ennek a történetét. Ugye ott látjuk bekarikázva azt, hogy a német megszállás után ugye az idős kormányzó szinte összeroppant, utána pedig Horthy tétlensége idején természetesen német nyomással megérdünk a vidéki zsidóság deportálása, majd a lassan eszmélye Horthynak sikerült a nyár folyamán meggátolnia a budapesti zsidók elhúzolását. Na hát ennek a 5-8 sornak a holokauszt lényegéhez, gyakorlatilag a közös felelősség kérdéséhez túlságosan sok köze nincsen. Ezért van többek között szükség arra, hogy máshogy, másmilyen módon közelítsünk ehhez a témához, és a lehető legárnyaltabb módon és a legnagyobb odafigyeléssel próbáljuk ezt bemutatni a tanulóknak. Jó, akkor... A tankönyvek anyagát, amennyire ismerem, gyakorlatilag magát a tényanyagot sorolják föl, viszonylag személytelen ugye, közlés formájában. Nagyon gyakran elborzasztó képeket is találunk a holokausztal kapcsolatban, illetve számokat. Tehát ugye megtaláljuk a 600 ezer meg a 6 milliós számot is, amelyek a diákok számára gyakorlatilag értelmezhetetlen és emészthetetlen számok, nem tudják ezt elképzelni, de mi sem tudjuk valószínűleg ezeket a számokat igazából elképzelni. Éppen ezért ajánlom a figyelmetekbe egyrészt a Magyar Nemzeti Levétel, tehát a saját cégünknek, ha lehet így mondani, online tananyagát, amelynek átélhető történelem a címe, és amely forrásokra épülve, forrásokra építve egészen a úgymond boldog békeidőktől a holokauszton keresztül az újrakezdésig tárgyalja ezt az időszakot. Tehát nem csak a holokauszt időszakát ragadja ki, hanem ad egy előzményt, ad egy következményt gyakorlatilag, és van egy olyan modulja is, amely a zsidó életmóddal, kultúrával, vallással ismerteti meg a 10-18 éves tanulókat. Akkor a saját könyvemről néhány dolgot hadd mondjak el, hogy hogyan született és gyakorlatilag hogy próbáltam én ezt az egész dolgot valamiféleképpen személyesebbé tenni. Nagy segítségemben volt az, hogy 2009-ben sikerült a Yad Vashem holokauszt tanulmányok iskolájában részt venni egy kurzuson, ahol rendkívül eredményesen beszéltünk erről a dologról, és arra ösztönöztek mindenkit, hogy mindenki a maga projektjét próbálja gyakorlatilag kidolgozni és valamiféleképpen megvalósítani. Amikor elkezdtem ezen dolgozni, akkor rájöttem arra, hogy igazából már akik átélték ezt az időszakot, abból már csak a holokauszt gyerekei élnek. Tehát ha én egy olyan adatközlőt szeretnék találni, aki fölnőtt nőként élte meg ezt az egészet, anyaként, vagy egy idős, beteg emberként élte meg, olyat már nem találunk. Mert ma csak a holokauszt gyermekei élnek, akik abban az időszakban 10-12, maximum 18 évesek voltak, hiszen úgy, hogy haladunk előre az időben, sajnos úgy mennek el közülünk ezek az emberek. És mivel gyerekeknek kell erről beszélni, erről a borzalomról gyakorlatilag, arra gondoltam, hogy a velük egyidős gyerekek történeteit, ha megismerik, akkor ugye mivel életkorban közelebb vannak hozzájuk, ezért az érzelmi ráhangolódás valamiféleképpen könnyebben tud lenni, és négy fiatalnak a történetét választottam ki, közülük hárman makóiak, az egyik pedig egy kiskunfélegyházi, de makói kötődésű fiatal volt. A könyv az gyakorlatilag két hasábra oszlik. Ugye az egyik oldalon, a bal oldalon látjuk, ugye ott a jobb oldali hasában találhatóak a visszaemlékezések, ugye Péternek, Leának, Palinak és Icáknak a visszaemlékezései. Ez a tiszta forrásanyag. Ezeket fényképek, fotók, illetve feladatok egészítik ki, amelyek a gyerekeket gondolkodásra késztetik igazából. Hajnalka készítette ezeket a fotókat, köszönöm szépen neki. A kötetnek az elején természetesen van egy rövid bevezető, tanárok számára is van egy-két gondolat, és diákok számára is van egy-két gondolat, ahol röviden leírom azt, hogy mire számíthatnak ez, ennek az utazásnak a során, mert gyakorlatilag ennek a négy gyerek sorsának a megismerése, ez egy utazás. És ahogy elkezdjük megismerni Péter, Lea, Icák és tehát a négy gyereknek a történetét, úgy ismerik meg a gyerekek a holokausznak a folyamatát. Napon működött egy neológ, meg egy ortodox közösség is, nagyon nagy és gazdag közössége volt ebben az időszakban. Itt az erre vonatkozó képanyagot láthatjátok. És itt ugye a szokásos ugye, felosztás, bal oldalon kiegészítő információk, fotók, jobb oldalon pedig maga a maga törzs szöveg látható. Szövegmagyarázatok, szómagyarázatok vannak, ezen kívül nagyon sok helyen, azt hiszem, pont olyat nem láttam itt, képösszehasonlítások is vannak benne. Ez nagyon fontos, a gyerekek nagyon vizuálisak és nagyon szeretik a képeket. És ugye többek között egymás mellé tettem két olyan képet, ugye az egyik egy német propaganda plakát, ahol az árja német kisfiú, ugye világos színekkel ábrázolva néz fölfelé a magasba a jövőbe, és mögötte ott van Hitler alakja, talán ismeritek ezt a plakátot. Mellette pedig ugye a másik német propaganda plakát, ami a zsidót ábrázolja, így, hogy a zsidó. Természetesen egy fekete, görnyed, lefelé tekintő, szörnyű, csúnya, ijesztő figuráról van szó. És akkor itt például el tudunk beszélgetni arról, hogy a propaganda az milyen eszköz, a propaganda az hogyan működik, hogyan tudja az embereket befolyásolni. Tehát ennek a témának az oktatása, és többek között a plakátoknak, meg az ábrázolásoknak az elemzése is nagyon sok lehetőséget adhat számunkra. Hát ezek a képek itt a lágerrel kapcsolatosak, de nagyon fontosnak tartottam, hogy ne legyenek olyan képek benne, amelyek elborzasztják őket, mert ezt nem szabad. Tehát a holokauszt oktatásával kapcsolatban ezeket a dolgokat kerülni kell gyakorlatilag. Ahogy a diákok olvassák a könyvet és megismerik a szereplőket, személyessé válik a történet. Tehát ismerősük lesz Péter, Lea meg Pali, és gyakorlatilag a gyerekeknek a veszteségei, amit ugye átélnek ez alatt az időszak alatt, ezeket a veszteségeket, ezeket sokkal jobban át tudják élni és érezni. Tehát azt, hogy Péter, amikor 7 éves volt és a Bergen-Belseni táborba került az édesapjával együtt, és akkor azt írja Péter, hogy körülöttünk tombolt a halál, természetes volt, hogy mindenki meghal, még az apám is. Tehát az apának az elvesztését, ezt már meg tudják érteni, ezt már át tudják érezni. Azt, hogy a gyerekek mit érezhetnek ez alatt az időszak alatt, amiben ugye ártatlanul csöppentek bele, mert úgy értek előtte pont, mint akárki más, akár te vagy te, mondhatjuk ugye a gyerekeknek, akik eljönnek ezekre a foglalkozásokra. Csak éppen vallásuk, származásuk szerint ugye megkülönböztették őket és kirekesztették őket. Úgyhogy említettem azt, hogy nagy számok vannak a könyvekben, a 600 ezer, 6 millió, itt viszont az az egy, vagy az a kettő, vagy hogy Lea elveszti az édesanyját, elveszíti a bátyját, illetve a húgát. Ezek mind olyan dolgok, amiket a gyerekek át tudnak valamiféleképpen érezni. Jó. Amit el szerettem volna mondani, az, hogy nagyon fontos dolog, hogy a holokauszttal kapcsolatos oktatás lehetőséget biztosít még ugye arra, hogy a gyerekeknek az érzelmi nevelésére is valamiféleképpen hatással legyünk, valamint a toleranciára, meg a demokratikus attitűd erősítésére is kiválóan alkalmas ez a tananyag rész, és erre mindenféleképpen föl kell szerintem használni. Három szót írtam én ide föl, hogy ugye információt ad a könyv, emóció, tehát ugye érzéseket, hiszen hogyha egy érzés kapcsolunk egy tartalomhoz, az sokkal jobban megmarad és megragad. Illetve a reakció az a harmadik szó, hogy ezt aktívan földolgozva, megbeszélve az esetleges problémákat, a gyerekekben benne lévő intoleranciát is talán bevállalva, de ezeket ki kell beszélni mindenféleképpen. Amit még mindenféleképpen meg szeretnék mutatni, az általam 7 pontba gyűjtött 7 diába foglalt dolog, hogy hogyan oktassunk véleményem szerint a holokausztról, és akkor majd a véleményetekre leszek kíváncsi többek között, hogy milyenről a véleményetek, azonnal megmutatom őket, és ezek azok a jó tanácsok, amelyeket többek között a jeruzsálemi Yad Vashem intézetben hallottunk, és 20 évig voltam gyakorló tanár, tehát tudom, hogy, és alkalmaztam is, hogy valószínű ez a helyes megközelítés, véleményem szerint. Nagyon érdekes, hogy a tankönyvekben, láttuk ugye az általam kiemelt elég extrém példát is, nem a zsidó narratíva szerepel, hogy ugye nem a zsidók mondják el, hogy velük mi történt, hanem általában a német narratíva, vagy németek ezt csinálták, vagy a magyar narratíva, hogy a magyar csendőrség, rendőrség, stb. Gyakorlatilag a zsidók mellékszereplői, arctalan elszenvedői az eseményeknek. Tehát lényeg az, hogy magukat, a zsidókat hagyjuk szóhoz jutni, hogy ők mondják el ezeket a dolgokat. Azután nagyon fontos a személyessé tétele ezeknek a dolgoknak. Itt ugye a mikrotörténelem, a személyes történelem ugye szerepét emelnénk ki. Ismerjék meg azt, hogy hozzájuk hasonló gyerekek és felnőttek milliói szenvedték ezt el, és tegyük tehát személyessé ezeket a dolgokat, ne pedig személytelen szám halmazokként utaljunk rájuk. Nagyon fontos, hogy ez egy folyamat része volt, hiszen van úgy, hogy csak hopp, előkapják ugye ezt a témát, ezt a holokauszt témát valamikor 7. vagy 8. osztályosan pontosan tanulják, mert ugye megváltozott eléggé a tananyagnak a rendszere, hanem ugye volt itt előzmény ennek az egész dolognak, ami az átélhető történelem online anyagban nagyon jó nyomon követhető, és hát volt bizony egy folytatása is ennek az egésznek. És hát az is fontos, hogy a zsidóságot ne a holokausztal azonosítsuk, hiszen ugye egy értékes kultúrával rendelkező csoportról van szó. Meg kell a gyerekeknek ismerniük a legjellemzőbb viselkedési módokat is. Ugye ez a 3 tipikus viselkedés, az elkövetői, ugye az áldozatoké, illetve a be nem avatkozóké. Ugye a be nem avatkozók voltak a legtöbben, illetve negyediket, a segítőket talán még oda lehet írni közé. Vállaljuk fel az esetleges konfliktusokat, nagyon fontos a kibeszélés, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a drámapedagógiát azt mellőzni kell. Tehát tapasztaltam már azt is, hogy kollégák ehhez az eszközhöz nyúltak. Ez nagyon fontos, hogy tudják, hogy mi történt, és érezzék át, de ne éljék át. Tehát ezt eljátszatni drámapedagógiai eszközökkel, a holokauszt-beli szerepeket, az elkövető, be nem avatkozók, áldozatok szerepét, ezt nem szabad. Tehát érezzék, de ne éljék át. És akkor itt volt egy kicsi probléma, ugye a Fülöp Tamásékkal beszéltünk arról, hogy mi legyen ennek a címe, ennek az online projektnek, és az átélhető történelem címet kapta a holokausztról szóló projekt, de tehát lehet, hogy kicsit pontosítani kellett volna a megfogalmazáson. Nagyon fontos, hogy a sokkolást azt mindenféleképpen el kell kerülni. Ez egy fontos dolog. Az ötödik metodikai dolgokat írtam föl, és hát természetesen itt az aktív tanulói részvétel, a kis csoportos forma, véleményalkotás és a szenvedéseknek a kapcsán, hogy nem szabad relativizálni azokat, tehát a kis szenvedés is szenvedés, ezt azért ne felejtsük el. És hát nevelési feladatok is ugye ezzel kapcsolatban előkerülnek. A toleranciára nevelés, másság elfogadása, a sztereotípiák lebontása, empátia, tehát a demokratikus értékek iránti érzékenység, ami jóval túlmutat ezen a témán, és azt hiszem, hogy ezekből a dolgokból, ezekből óriási hiány van a mai magyar társadalomban. Tehát ha ezen a témán végigvezetjük a tanulókat, akkor talán amellett, hogy ismereteket szereznek a holokauszttal kapcsolatos dolgokról, ezek a készségeik is, tulajdonságaik is fejlődnek. És a legutolsó dolog, amit szeretnék mutatni, a legfontosabb talán, a tett és az elméletnek az egysége, amikor ugye arról van szó, hogy tenni is lehetne valamit, ne csak beszéljünk róla, tehát hogy tényleg gyűlölet ellen ebben fejeztem gyakorlatilag be a vetítésemet. Kérdésekre később, vagy a megbeszélésre később kerülne sor. Én két dolgot írtam föl, hogy ugye egyrészt tanóra rendszerű oktatás formájában lehet a holokauszttal foglalkozni, az iskolában ugye ez történik, illetve a tanórán kívül múzeumban, könyvtárban, levéltárban, stb. Hogy szerintetek hogyan lehet 45 percben, mert ugye általában annyi egy tanórának az ideje, eredményesen tanítani, vagy beszélni arról, amit holokausztnak nevezünk. Mert ugye engem is sokszor megkérnek, hogy menjek már be, tartsak meg egy órát. 45 perc, 5 perc már elment avval, hogy bemutattak engem, és tehát ez egy nagy kérdés, hogy kevés az idő, erre legalább 2-3 óra kellene, viszont sokszor kevés az idő. Illetve hogy milyen eszközök állnak még talán rendelkezésünkre a holokauszt oktatáson kívül, a toleranciára, empátiára, illetve a demokratikus értékek tiszteletbe tartására, elfogadására, nevelés területén. Én nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ezeket a dolgokat elmondhattam, megoszthattam, és föltétlenül nézzétek meg a Magyar Nemzeti Levéltárnak az oldalán az említett honlapot is. Nagyon értékes és nagyon jó anyagok vannak föl. Köszönöm szépen a figyelmeteket.